Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk egész életünkben, és ezórán is a mi segítségünket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük. A 90. Zsoltárunk első, valamint 8. és 9. verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Hallgassuk figyelemmel most hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 22. úrnapjából. Azok a kérdések, amelyek itt megfogalmazódnak, az apostoli hitvallás magyarázata, azzal abban is a Szentlélek Istenről vallott tételek magyarázatát jelentik. Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem megy az élet után azonnal az ő fejéhez, Krisztushoz, de testem is, Krisztus ereje által feltámasztatván, lelkemmel ismét egyesül, és a Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, E halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyen szem nem látott, fül nem hallott, sem abban Istent mindörökké magasztaljon. Gyertek, kedves testvéreim, fennállva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, aki életünk folyamán azért keresel bennünket, hogy az örök élet ajándék lelked erejével közvetítsed nekünk, és ezáltal bennünket megvigasztalt és boldog reménység alatt élő emberekké tegyél. Áldunk és magasztalunk téged, hogy azt hozod és azt adod nekünk, amire leginkább szükségünk van, és azzal és úgy vigasztalsz bennünket, ami életünkre nézve a legfontosabb. Köszönjük te neked, hogy a te fiadat, Jézus Krisztust elküldted érettünk-e világba, hogy általa megkeressed és megtartsad az elveszetteket. Köszönjük te neked mindazokat, akik hirdetik a róla szóló evangéliumot, és köszönjük, hogy ezen a mai vasárnapon is e köré jöhetünk össze. Áld és szenteld meg a mi összegyülekezésünket, hogy az a te dicsőségedre szolgálhasson azáltal is, hogy a hozzánk jutó és érkező szódat hittel, alázattal befogadjuk, és arra engedelmességgel válaszolunk. Munkáld ezt közöttünk és bennünk úgy, ahogyan csak te vagy képes ezt munkálni. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk figyelmes és alázatos szívvel, úgy, ahogy írva található az Sámuel próféta második könyvének 21. fejezetében. Sámuel próféta második könyvének 21. fejezetében a 15. verstől a 17. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. De újból harc tört ki a filiszteusok és Izrael között. Dávid is elment szolgáival együtt, és megütközött a filiszteusokkal. Dávid azonban elfáradt. Akkor Jisbi Benób, a refáiak leszármazottja, akinek a lándzsája 300 sekel súlyú részből volt és vadonatúj fölszerelése volt, azt gondolta, hogy leteríti Dávidot. Azonban segítségére sietett Abisaj, Ceruljá fia, aki leterítette és megölte a filiszteust. Akkor ilyen esküdtettek Dávidnak a hívei: nem jöhetsz többé velünk az ütközetbe, hogy ki ne oltsd Izrael mécsesét. Kedves testvérek, ebben az ószövetségi nagyon rövid ige szakaszban Izrael és Izrael királyának, Dávid életének egy érdekes eseménye tárul föl előttünk. Akik a bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk a Szentírást, bizonnyal tudjuk, hogy Dávid királyi uralmának, amely 40 esztendőn keresztül tartotta, második szakasza ez már. Egyre jobban megerősödött az ő királysága, aztán úgy tűnik, hogy elmúltak azok a belső viszályok is az országban, amelyek majdnem tönkretették mindazt, amit addig ő épített és létrehozott. De azt látjuk, hogy a harcok mégsem szűntek meg. Egy régi ellenfél, a tengerparton élő nép, a filiszteusok azok, akik újra rátámadnak Izrael országára. És a király, Dávid király úgy érzi, eddig is így volt, hogy ott van az ő helye a csatatéren, a harcosai előtt és a harcosai között, de ebben a csatában, amelyről most olvasunk, valami olyan dolog történik, ami eddig még nem történt meg. Ez pedig ilyen egyszerűséggel írja le a krónikás, hogy a király, Dávid király elfárad. Nyilván minden csatában elfáradt a Dávid, amelyet megvívott az élete folyamán, de ez a fáradtság valószínű inkább a csaták után vette elő. Most pedig egyértelműen kiderül a leírásból, hogy Dávid a csata hevében, még mielőtt a csata eldőlt volna, elfáradt. Ezt ügyesen vette észre egy filiszteus harcos, akinek a neve Jisbi Benob volt, és azt olvassuk, hogy úgy döntött, hogy rátör Dávidra, hogy leterítse. Hiszen tulajdonképpen az Ószövetségben a csaták döntően eldőltek akkor, amikor a csata vezetője, a legfőbb hadvezér vagy a király elesett. Ez a harcos hatalmas termetű volt, ezt a régi Biblia fordításban Károli még külön ki is emeli, hogy Góliátnak az óriás termetű hatalmas ereje volt, ezt mutatja az ő fegyverének a súlya és mérete is. Ő tör tehát rá Dávidra, hogy megölje. Azonban észreveszi egy izraeli harcos, akinek az a neve, hogy Abisaj, és Dávid segítségére siet, hogy megmentse a királyt. És amikor leteríti a filiszteust, már önmagában ez is hatalmas csoda és hőt tett, akkor egy fogadalmat tesznek Dávid hadvezérei és katonái, amelyet így fogalmaznak meg Dávid fel velünk az ütközetbe, hogy ki ne oltsd Izrael mécsesét. Testvérek, a történet nagyon sokféleképpen értelmezhető. Talán a mai ember, aki rendkívül érzékeny, leginkább úgy értelmezné, hogy Dávid kiöregedett, nem vette észre, hogy nem való már oda a csatatérre, a harcmezőre. Végül meg is szégyenült, hiszen nem tudta megvédeni a saját életét. Hát lám-lám, így jár, aki nem ismeri föl a maga korlátait. Talán ez a magyarázat közel is állna hozzánk, hiszen a mai ember általában ilyen ember, aki nem ismeri a maga korlátait. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy öregszünk, nem tudunk megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy már kevesebb az erőnk, már nem tudunk olyan messzire menni, már nem látunk olyan jól, már nem értünk mindenhez annyira, mint mások. Azonban, testvérek, ami ott történt, nem jó értelmezés, ha így értelmezzük. Mert ami ott történt, az valójában egy szép és felelősség teljes megnyilvánulása az Istennel és az egymással való összetartozásnak. Ez nem egy negatív példa, amit itt megörökít a krónikás, hanem egy rendkívül pozitív példa, amit nem is szabad nekünk másként értelmeznünk. És bármennyire hihetetlen, noha egy régi történetről van szó, mégis a tanulságai mindmáig nyúlnak. Ide egészen a mi napjainkig, konkrétan a mai nap eseményéig is. Hiszen az Ószövetségben Izrael nem csak egy nép, hanem tulajdonképpen a zsidóság képviseli az egyházat. Maga Izrael az egyház. Abban az értelemben, hogy ők Isten népe. Azok, akikkel Isten beszél, akiket Isten példaként állít az egész világ elé, hogy általuk bemutatkozzon ennek a világnak. Ahogyan Isten bánik Izraellel, az példa a többi nép előtt, arra nézve, hogy kicsoda Isten. Az első dolog, amit látunk tehát, hogy ez a nép harcban áll. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a világ újra és újra harcba szállt Isten népe ellen. Az új szövetségben már nem csak a zsidók képviselik az egyházat, hanem Isten népe, ahogy erről az apostolok cselekedeteiben olvasunk, a hívők közössége, amelyben már többé nem csak a zsidók tartoznak bele, akik hisznek Jézus Krisztusban, hanem minden ember a földön, bármilyen néphez és nációhoz tartozzon, aki elfogadja Jézus Krisztust élete megváltójának és urának, az egyház tagjává lesz. Az egyház, ahogy régen, úgy ma is harcban áll. Kivel harcolunk? Hát a világgal, amely körülöttünk van. Ahogyan egykor Izrael népének készen kellett lenni arra, hogy az Istentől kapott örökségét védelmezze, ha kell az élete árán is, úgy Isten népének ma is készen kell állnia arra, hogy azt a drága örökséget, amelyet az evangéliumban, Jézus Krisztusban kaptunk, és amelytől meg akarnak bennünket fosztani generációról generációra, készek legyünk megvédelmezni, ha kell, életünk árán is. Ma tulajdonképpen a világ egyik felében, nem itt Európában, de nem is olyan messze Európától, ez a harc sokkal élesebben folyik, mint ahogy azt bárki gondolná és vélné. Emberek, akik megismerték Istent, Jézus Krisztust, az evangéliumot, akik örök életre hívattak el, védelmezik, ha kell, életük árán is a drága örökséget. Látjuk, hogy az egyháznak időről időre vannak kiemelkedő harcosai. Olyan harcosok, mint amilyen egykor Dávid volt. Dávid alkalmas volt arra, hogy másokat irányítson, szervezzen és vezessen. És az egyházban újra és újra rendel Isten ilyen embereket, akiknek az a dolga, hogy a harcot szervezzék, irányítsák, vezessék. Azonban föltárul előttünk az, hogy még a legjobbak is elfáradnak egyszer. Még a legkülönbeknek is elfogyhat az ereje egyszer, akár a legsúlyosabb harcok között is. Isten minden időben rendelt ilyen vezetőket az ő népe élére, kisebbeket és nagyobbakat, neveseket és név nélkülieket, akiknek azt a szolgálatot és feladatot adta, hogy vezessék, irányítsák, szervezzék Isten népének az életét. 500 évvel ezelőtt Isten így támasztott nekünk vezetőket, elöljárókat, azokban, akiket ma reformátoroknak nevezünk. És jól is tesszük, ha figyelünk mindazokra, akiket Isten elénk állított. Talán mi is olyanok vagyunk, akiket Isten egy-egy kisebb közösség elé, a családunk elé, a baráti körünk elé akar odaállítani példaképül, és talán a közösségben is olyan emberek vagyunk, akikre Isten többet akar bízni. De legyünk bármilyen hitben járók, tudomásul kell vennünk azt, hogy elfáradhatunk. Elfáradhatunk. És sokszor a mi fáradtságunk pont akkor tör ránk, amikor arra legkevésbé van szükségünk. Nos, látjuk, hogy Dávid valamit jól csinált. Csalfa gondolat lenne azt gondolni, hogy Dávid mindig mindent jól csinált. Föltárja előttünk a Szentírás azt, hogy Dávidnak nagyon sok hibája volt. De voltak dolgok, amiket kétségtelenül jól csinált, még akkor is, ha a Szentírás az adott helyen nem dicséri szembe Dávidot. Ez a történet arról szól, testvérek, többek között, hogy Dávid valamit jól csinált. Istentől kapott bölcsességgel úgy nevelte a harcosait, hogy azok most ebben az élethelyzetben azt tették, amit tenniük kellett. És ez nem magától jön. Ez valaminek az eredménye és lecsapódása, valaminek a gyümölcse, amit Dávid hosszú éveken keresztül tett és szervezett. Hiszen mit olvasunk? Azt, hogy amikor Dávid bajba kerül, akkor egy ifjabb, egy fiatalabb, egy életerősebb oda siet az ő segítségére. Dávid úgy tanította harcolni Izrael fiait, hogy ne csak a maguk életére figyeljenek, hanem figyeljenek a harcostársak életére is. Azok a harcosok, akikkel Dávid együtt harcolt, önfeláldozó harcosok voltak. Nem a maguk dicsőségéért, hanem egy közösségért, egy ügyért. Együtt látták a dolgokat. És amikor ez a fiatal harcos Abisaj észreveszi, hogy Dávid bajban van, akkor higgyük el, hogy nem természetes dolog, hogy Dávid segítségére siet. Főleg akkor nem természetes dolog, ha az a harcos, akivel szembe kell szállni, kétszer akkora, mint amekkora én vagyok. Az, hogy ez megtörténik, annak a jele és bizonysága, hogy Dávid az Istentől neki adott feladatokat jól végezte el. Jól képezte ki a harcosait, megtanította őket együtt látni a dolgokat. Különbséget tenni fontos és kevésbé fontos dolgok között. Megmentik a királyt, és aztán fel is mentik, de egy különös elismeréssel. Azt mondják Dávidnak, azért mentünk téged föl, ezután a harcokból, hogy Izraelnek mécsesét el ne oltsd. Hogy Izraelnek mécsesét el ne oltsd. Szeretném a testvérek, megértenék azt, amit itt mondanak. Nem azt mondják Dávidnak, hogy te vagy a mi egyetlen egy bizodalmunk, hogy te vagy a mi reménységünk. Nem azt mondják, hogy te vagy a mécses, hanem azt mondják Dávidnak, hogy az egész nép előtt reményt és világosságot adó életedet szeretnénk megőrizni, hogy a nép meg ne rendüljön. Jobb vagy nekünk élve, Dávid, a te hiteddel, meggyőződéseddel, mint hősi halottként. Mert amíg élsz, addig a reménységet közvetíted számunkra. Addig a te léted abban segít bennünket, hogy meg ne rendüljünk. Addig te Istenre irányítod a mi figyelmünket. És hogy Dávid jól végezte a dolgát, testvérek, annak mi sem szebb bizonyítéka, hogy Dávid ezt az elismeréssel megfogalmazott fölmentést elfogadja. Kedves testvéreim, Isten népe, ahogy mondtam, az egyház egy közösség, ahol harcosok nevelődnek, és a harc, amelyben állunk a világgal, amely a mi értékeinktől meg akar bennünket újra és újra fosztani, soha nem ér véget. Van az úgy, hogy a vezetők megrendülnek, hiszen úgy van ez, hogyha eltávolítják a hangadót, akkor mindjárt elszéled és oszladozik a közösség is. Az ellenség nem véletlen pályázik azokra, akik Isten népének életét, harcát szervezik, irányítják, akik a reménységet fönntartják Isten népében. De Isten népe akkor jár jó úton, ha tud együtt látni dolgokat. Ha tudunk közösségben gondolkozni. Ez nagyon nagy kérdés, testvérek, az új korban, amely az önzésre nevel bennünket. Idegen szóval az individualizmusra. Ahol csak én számítok, és senki más. Csak az én életem a fontos, csak az én boldogulásom a fontos, csak az a fontos, hogy én nyerjek Istentől valamit. És egyre kevésbé fontos az, hogy mi van a másikkal. Mi van a közösséggel? Ma konfirmáció van itt a gyülekezetünkben, de nagy kérdés, testvérek, hogy abban, ami történik, együttlátás alakul-e ki bennünk? Látjuk-e és értjük-e annak a lényegét, ami valójában történik? Fiatal testvéreink, akiket valamikor gyermekkorunkban megkereszteltük, a szüleik kérésére eljöttek közénk, hogy ismeretükről és hitükről valljanak előttünk. A konfirmáció pedig azt jelenti, hogy a gyülekezet, amely hittel vette és veszi őket körül, megerősíti őket hitvallásukban, ismereteikben és hitükben. És miközben ez megtörténik, ők egyé lesznek a harcoló gyülekezettel. Miben leszünk mi egyé? Abban, testvérek, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. A közös hit közöttünk az összekötő kapocs. Az a hit, amelynek a középpontjában Jézus Krisztus áll. Ő benne leszünk mi harcos társakká. Persze naívság volna azt gondolni, hogy a konfirmáció azt jelenti, hogy innentől kezdve a mi testvéreink egyenrangú harcosok velünk. Van egy generáció, aki még a kötelező katonai szolgálatnak részese lehetett, és ők biztosan emlékeznek arra, amire én is emlékszem, hogy amikor bevonultunk, akkor a mi időnkben, az én időmben egy hónapig egy különös időszak vette a kezdetét, amit úgy neveztek, hogy alapkiképzés. Ez azt jelentette, hogy megismertették velünk a honvédelem alapvető dolgait. Az alapkiképzésen mindenkinek részt kellett vennie, a végén esküt kellett tennünk, hiszen addigra megismertük azokat az alapvető dolgokat, amelyek ismerete nélkül nem lehet a harctérre lépni. De ez nem jelentette azt, hogy vége a katonai szolgálatnak. Ez azt jelentette, hogy a legalapvetőbb dolgok birtokába jutottunk, és innentől kezdve kiléphetünk a harctérre, és ha kell, akkor majd harcolhatunk is. Életem folyamán, tudják a testvérek, 8 esztendőn keresztül szolgáltam a honvédségbe, később, mint tábori lelkész. Néhányszor közel kerültünk olyan élethelyzetekhez, amit már harcnak lehetett volna nevezni. És ha nem lett volna az alapkiképzés, akkor igencsak nagy bajba lettünk és lettem volna. A harc nem véget ér azzal, hogy valaki konfirmál, hogy valakit hitében és ismereteiben megerősítünk, egészen egyszerűen csak az történik, hogy azt mondjuk a mi fiataljainknak, hogy azoknak a legalapvetőbb ismereteknek a birtokába jutottatok, amelyek nélkül az ember nem lépett harctérre. Ha valaki nem tudja, hogy hogy kell megfogni a puskát, ha valaki nem tudja, hogy hogy kell meghúzni az elsütő billentyűt, vagy ahogyan közismertebben szokták nevezni a ravaszt, ha valaki nem tudja, hogy hogy kell tisztán tartani a fegyvert, ha valaki nem tudja, hogy hogy kell ezt betölteni, akkor ne menjen a harctérre, mert nincs ott keresni valója. De ha mindezt megtanulta, akkor még mindig ne gondolja azt, hogy ő már kész harcos. Hiszen a harc egy nagyon sajátos dolog. És fiatal testvéreinknek jelzem, hogy tulajdonképpen a harc az mostantól kezdve esedékes. Valamit megtanultatok, igyekeztünk nektek megtanítani, amit eddig nem tudtatok, igyekeztünk erősíteni bennetek, amit reménységünk szerint szüleitektől hallottatok, és a mai napon csak arról tesztek tanúbizonyságot, hogy tudjátok, hogy kell a hívők fegyverzetét magatokon viselni, mi tartozik ehhez a fegyverzethez, és ezt mi jó szívvel fogjuk meghallgatni. Miért fontos az, hogy új harcosok kerülnek Isten népe közé? Azért, testvérek, mert újra és újra nemzedékváltásra kell sor kerüljön Isten harcos népében. Mert az ember, a hívő is, egy-egy generáció megöregszik és elfárad. Már nem bír annyit, mint amennyit 10-20 évvel ezelőtt. Azt jelenti, hogy többé nincs rájuk szükség? Nem, nem azt jelenti. Azt jelenti, hogy más szolgálatba kell lépniük. Ők azok, akiknek őrizniük kell a reménységet, akiknek bátorítaniuk kell, akiknek az élet és hit tapasztalataikat tovább kell adni azoknak, akik majd a harcmezőre lépnek. És hogy jól végeztük-e a szolgálatunkat, annak minden gyülekezetben és közösségben az egyik jele az, hogy jönnek-e a segítségünkre az ifjak. Jönnek-e ebbe a harcba a segítségünkre az ifjú Abisajok, akik még erejük teljébe vannak, s akik neki mernek ugrani azoknak a feladatoknak, szolgálatoknak is, amelyek bennünket talán már két várra fektetnek. Kedves konfirmandusaink, így szeretnénk rátok tekinteni, mint ifjú Abisajokra. Nem szeretnénk, ha eltűnnétek Isten harcoló népének soraiból, sokkal inkább intünk és bátorítunk benneteket az apostol szavával, aki azt mondja Timóteusnak évszázadokkal később, a második Timóteusi levél második fejezetének 4. versében a harcosokról, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. A fiatal élet nagy kihívása, hogy a harcos, aki átesett az alapkiképzésen, bele elegyedjen az élet mindennapi gondjaiba, bajaiba. De ne felejtsétek el azt, hogy Isten hív benneteket arra, hogy harcosaivá legyetek. És mi az ifjú harcos feladata? Hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Nagy kitüntetés Isten népe közé lépni, Isten harcosává lenni, és bátorítalak benneteket a közösség nevében és képviselőjeként is arra, hogy ne fussatok el a harc elől és a harcmezőről. Legyen belőletek 5 ifjú Abisaj, akik akkor, amikor erre szükség lesz, odaléptek azoknak a helyére, akik már nem bírják olyan jól, akik éppen elfáradtak. Ehhez sok csatát, sok harcot kell megvívni, önmagatokkal, másokkal, de hisszük, hogy Isten meg tud benneteket ebben erősíteni. És ezen az alkalmon szeretettel szólok a gyülekezethez is. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy a harc nem ért véget. Ha a filiszteusok nem is támadnak olyan direkt módon, azért a filiszteusok mindig támadni szoktak. Mert fáj a foguk arra az örökségre, amelyet Isten az ő népének adott. Szükségünk van Abisajokra. Nem kész harcosok ők még. Nem arról van szó, hogy egyszerre csak azzal, hogy konfirmáltak, már mindent tudnak. majd a valódi hitharcokban fognak megedződni. És én arra bátorítom a közösséget és a gyülekezetet, hogy vegyétek és vegyük magunk mellé őket, az ifjakat. Mert más az elmélet, amiről itt beszélni fognak, és más a gyakorlat. Amikor az ember kilép a nagybetűs életbe, és ott meg kell élnie Krisztushoz, az igéhez, a gyülekezethez való hűségét. Bátorítsuk őket. Ne hagyjuk őket akkor, amikor föl szeretnék adni, amikor talán majd sebeket kapnak. Mondjuk el nekik, hogy van túlélés. Emlékeztessük őket arra, hogy egy harcos sem elegyedhet bele az élet dolgaiba. Legyünk hozzájuk türelmesek. S ha eljön az idő, tanuljuk meg Dávidtól azt is, testvérek, hogy félre kell állnunk, és más szolgálatba kell lépnünk. Hogy el ne múljon a reménység, hogy legyenek, akik életükkel és bizonyság tételükkel őrzik a Krisztus evangéliumát. Adja meg Isten nekünk ezt a bölcsességet. Ha nem vagyunk közösségben, ha nem tartozunk össze ifjak és vének, hitben előbbre járók és hitben kezdők, akkor ki fog megmenteni titeket és engem Jisbi, Benob dárdájától és lándzsájától? Ha nem vagyunk közösségben, ha nem vagyunk egyek, kit fogunk megmenteni? Jisbi, Benob kardjától, lándzsájától és dárdájától. Isten adja, testvérek, hogy mint az ő népe, az ő képviselői életünkben, összetartozásunkkal, Istenhez való hűségünkkel élhessünk úgy, ahogyan élt egykor Dávid, az ő népével, harcostársaival, s harcolhassunk a Jézus Krisztustól, Istentől nyert értékek mellett olyan hűséggel, együttlátással, egymásra figyeléssel, ahogyan ezt megtették eleink is. Hiszem, hogy Isten tud ehhez nekünk bölcsességet, erőt, kitartást és hitet adni. Legyen ezért áldott az ő neve. Amen. Gyertek, testvérek, most fennállva a 167. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. A 167. dicséretünk mindhárom versét. Jöjj, mondjunk hálaszót!
Szent egybe fordul.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. Az hangzott az énekben, hogy szüntelen imádkozzatok, úgy tegyük is meg most ezt, és gyertek testvéreim, elcsendesedve könyörögjünk. Jó nekünk csendben lenni te előtted, a te házadban, együtt lenni ifjak és vének. Áldunk és magasztalunk téged így ezért a mai napért és ezért a mai délelőttért, szerető mennyei édesatyánk. Köszönjük te neked, hogy benned értelmet és célt nyerhet a mi életünk, és köszönjük, hogy kapcsolatban lehetünk és maradhatunk veled. Köszönjük, hogy a te jelenléted nem csak megvidámít, éltet, nem csak bátor szívet ad, hanem meg is vigasztal, amikor erre van szükségünk. Adjad, Urunk, azt a vágyakozást a szívünkbe, hogy mindig akarjunk veled lenni, ahogyan te a te áldó jelenlétedet ígérted nekünk, légy segítségül, hogy el ne távolodjunk tőled. Ebben áld meg a mi ifjú testvéreinket, de áld meg az egész közösséget, hogy őrizhessük azt a drága örökséget, amelyet igédben, az evangéliumban, Jézus Krisztusban kaptunk, amelyre fölnyitottad a mi szemünket a te szent lelked által, amelyben hiszünk és amelyben megtartatunk. Kérünk, így őrizzél bennünket, vezessél a te útaidon, mindaddig, amíg meg nem látjuk a te dicsőségedet, amíg meg nem látunk téged az örök mennyei boldogságban. Hallgass meg a mi könyörgésünket, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.